Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 168. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Brigi. Sziasztok!
És most nem kettesben vagyunk a Brigivel, hanem van egy vendégünk is.
Aki nem a macskám.
Kivételesen, hanem egy élő személy, aki beszélni is tud. Üdvözöljük Annát körünkbe, aki a Könyvekkel Suttogó blognak a házi asszonya. Szia, Anna!
Szia, Anna!
Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget!
Azért gondoltunk arra, hogy meghívjuk Annát, mert ő is ugye ugyanúgy a könyvesberkekben mozog, legalább olyan régóta vezeti a könyves blogját, és nagyon népszerű, meg nagyon klassz fotókat, könyves fotókat, nagyon hangulatosakat csinál az Instagramra, úgyhogy kövessétek, mindent belinkelünk természetesen az adás naplóba, illetve Anna is ilyen hasonló érdeklődési körrel rendelkezik, mint mi. Jókat lehet vele beszélgetni, akár virtuálisan, akár személyesen is. És erről most így meggyőződhettek.
És nagyon aranyos macskái vannak.
Három is.
Igen, akikre Brigi is szokott vigyázni. Brigi kiváló macskapásztor is, hogyha esetleg ennek lehetve volna kétségei eddig.
Igen, tudunk ajánlást írni a cicáimmal, bármikor.
Anna, egy kicsit mesélnél arról, hogy hogyan indítottad el a blogodat, és miért ez lett a neve?
Jó, hát 2009-ben indítottam el ezt a blogot igazából, úgy szerintem, hogy viszonylag konstans dolog itt az életemben már, hát már lassan 11 éve a könyves blogolás. Volt előtte is egy blogom, de annak igazából így nem volt tematikája, és arra meg még úgy se írtam gyakran. Igazából ez a jelenlegi férjemnek, mert akkor még ugye nem volt férjem, hanem a barátom volt, neki volt az ötlete, hogy esetleg ezt a blogolást próbáljam ki, mert ezzel ugye lehet fejleszteni ott az íráskészséget. Aztán végül is hát rátaláltam erre a dologra, hogy vannak ilyenek ott könyves blogok, és mivel sokat olvastam, ezért gondoltam akkor ebbe belevágunk, de igazából úgy annyira nem volt különösebb célja, vagy az, hogy egyáltalán meddig csinálom ezt a dolgot. Leginkább húgaimnak mutogattam, mert velük mindig beszélgettünk az olvasmányainkról, és akkor ez így egyszerűbb volt, mint e-mailben írogat nekik az ajánlásokat. Hát a neve az nagyon átgondolt, és hosszas gondolkodások után sikerült megtalálnom, nem? Igazából gondolkodtam rajta, hogy na, mi legyen a neve, és a háttérbe éppen a könyvekkel, Szellemekkel Suttogó ment a tévében, és gondoltam, akkor ezt így megváltoztatjuk egy picit, és ez lesz a neve. De hogy azt a sorozat miről szól, és úgy egyáltalán, tehát én sosem néztem. Hát így lett a neve, azóta ez alatt a 11 év alatt már többször is megváltoztattam volna, leginkább az indulása utáni 2-3 hónapban, de én szeretek ragaszkodni a döntéseimhez, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez már így marad, úgyhogy így lett Könyvekkel Suttogó a blogomnak a neve.
És azon gondolkodtam, hogy te emlékszel, hogy hogy ismerkedtünk, mert valamikor, én ugye már arra sem emlékszem pontosan, hogy a saját azóta megszűnt könyves blogomat mikor indítottam, de valamikor...
Hát nagyjából... egy picit a korábban.
Igen, tehát én úgy emlékszem, hogy a BA egyetemi képzésem alatt, tehát ugye az is itt valamikor, szerintem 2008 környékén lehetett, szóval nem sokkal korábban, mint ahogy te indítottad, és biztos vagyok benne, hogy valahogy így, vagy te találtál meg engem, vagy én találtalak meg téged, és elkezdtük egymást olvasni, de semmilyen konkrét emlékem nincs erről, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy te emlékszel rá, hogy kitöltheted a hiányt a memóriámban.
Hát én arra emlékszem, szerintem én találtam rá a blogodra egyébként először, és lelkesen kommenteltem is, mert már akkor is zseniálisnak tartottam. Igen. Hát én ezt meg szerintem egyébként így a könyves blogosok között ez egy nagy veszteség, hogy már abba hagytad itt a blogolás, mert tényleg nagyon jó stílusod van.
Na ezért hívtuk meg az Annát, látjátok.
Tudok ilyeneket mondani, de őszintén mondom egyet tényleg. Szóval én erre emlékszem, hogy én találtam rá szerintem valami olvasmánnyal kapcsolatban, de hogy milyen olvasmánnyal kapcsolatban, már nem tudom, és aztán ugye így szépen lassan levelezés is alakult ki, meg minden, de én erre emlékszem, hogy szerintem én voltam ott az első, aki rá talált. Igyekeztem így felfedezni ott a könyves blogokat, hát akkor ugye még nem volt olyan sok, mint manapság.
Egyébként mire nem jó az internet, és amíg le nem lövik az internet archívum, ahol ugye vissza lehet menni a régi dolgokba, a Brigi 2008 decemberében indította a blogját.
What?
Mm-hmm. 2008. december 19-én.
Na hát, nem is tudtam, hogy ezt még így vissza lehet keresni. Oh.
Igen.
Vagy fél évvel hamarabb, igen.
Ugye az internet tényleg nem felejt. Egyébként a freeblogos blogoknál például az a jó, tehát ugye a régi időkből, hogy egész jól megvannak így az internet archívumon, maga a freeblogot úgymond vissza lehet keresgélni, hogy tényleg, hogy ki mikor indult, meg mik voltak az első próbálkozó lépése. És azt tudod, hogy mi volt az első könyv, amiről írtál?
Én?
Aha, Brigi.
Nem, mi volt az?
Fanny Flagg, Can't Wait to Get to Heaven.
Tényleg! Oh.
Ugye, én azt gondoltam volna, hogy a Nick Hornby, de hát nem. Az körülbelül a második, vagy a harmadik.
Vagy egy Bridget Jones.
Igen.
Hát de éppen azt olvastam akkor. Hát
igen.
Nem lehetett így megváltoztatni a sorrendet. Ami következik, az következik.
Igen. De utána Woodhouse jött, úgyhogy...
Az örülök, hogy így a netes identitásomban valami állandóság már akkor is tapasztalható volt.
Igen, ez, én is mindig azt szeretem, hogy, így a, hogy ez így megvan. Meg én szeretem az embereket, akik kitartóak és valamit csinálnak, meg ahogy Anna, te is mondtad, hogy te is ugye ragaszkodsz ahhoz, amit elkezdtél, és kitartasz jóban-rosszban a könyvekkel suttogó név mellett. Te emlékszel, hogy mi volt az első? Vagy megnézted, hogy mi volt az első?
Hú, az első bejegyzésem. Joan Harris-től a Róna jelek volt az első bejegyzésem. Igen. Mert az következett.
Ez a jó, de mondjuk tényleg így érdekes, hogy mivel kezdi el az ember, meg hogyan. És a fotózás, a könyves fotózás, úgy emlékszem, hogy eleinte még csak fotóztál, tehát neked így hobbi a fotózás, ha jól tudom.
Igen. Hát igazából én el is végeztem. Tehát én ilyen okleveles fotográfus vagyok egyébként, de nem dolgozom a szakmában.
Yeah.
Hát igazából elkezdtem dolgozni benne, de ugye ez az önmagam menedzselése, ez eléggé problémás így mindenféle platformom, és ugye mint vállalkozó ez nyilván, tehát rámenősebbnek kell lenni, én nem vagyok rámenős. Úgyhogy igazából aztán így maradt ez a könyves fotózás, de ezt is egészen későn kezdtem, mert a oklevelem is már azért 8 éve megvan magát az Instagramon fotózgatni, illetve blogomhoz fotózni könyveket, hát szerintem az utóbbi 2-3 évben kezdtem talán, nem tudom, én nem vagyok sose az az ember, aki így a élvonalban van itt az újításoknál. Én mindig csak így később kapcsolok, hogy ja, ezt is végül is lehetne. Hát igen, ugye ez igazából csak én 2-3 éve kezdődött, hogy ja, hát van egy Instagram fiúk, ami vegyes. Hát igazából, ha már könyveket olvasok, akkor fotózhatnék könyveket is. Úgyhogy ez igazából így kezdődött, hogy egyre több könyvet fotóztam, de ennek se volt ilyen, nem tudom, hogy na, mostantól ez csak egy ilyen Instagramos fiúk lesz, hanem így szépen lassan aztán így alakult dolog.
És ilyen technikai kérdésem lehet, hogy a telefonoddal fotózod a könyveket, vagy fényképezőgéppel?
Fényképezőgéppel, mert nem tudom, tehát próbálkoztam én telefonnal is fotózni, és egyébként úgy elméletileg a kamerája tehát egészen jó ennek a telefonnak, de...
De azért nem vagy elégedett vele.
Igen, nem tetszett, tehát tudom azt, hogy mit tudok kihozni fényképezőgéppel, és így ahhoz képest a telefon nekem így nem. Úgyhogy hát van egy ilyen középhaladó felszerelésem, tehát a objektíveim azok egészen jók.
Úgyis az a fontos.
Igen, tehát mindig az objektív az igazából maga a váz, az annyira nem lényeg, és akkor hát azokkal, ha már vannak, ugye nem a Bookstagram miatt vásároltam be a fotófelszerelésben, hanem ez alapból volt, ugye csináltam esküvőfotózásokat, portré, meg családfotózásokat, és akkor ehhez volt így, vagy van bevásárolva, úgymond.
És azért a cicák is szoktak segíteni, ez néha a képekből is kiderül, hogy azért vannak itt asszisztensek.
Hát nyilván, tehát nélkülük igen, nem jutnék sehova se, ha nem lennének a cicáim, akik mindig rendezgetik ott a mit, hogy kell, hova rakni, és ilyesmi, illetve a cukiság kontentet, biztosítják, bár mostanában kevésbé lelkesek. Vagy hát nem is az, hogy kevésbé lelkesek, hanem ugye nekem nincsen annyi időm, hogy ugye még az ő játékaikat is belerakjam a fotózásba, mert azért cicákkal minden legalább négyszer hosszabb, tehát mint gyerekkel mondjuk. Nekem mindig van egy ilyen szűk idősávon, mint a hétvégente van egy órám, vagy kettő, és akkor ez alatt szoktam így előre dolgozni általában. Úgyhogy mostanában ki szoktam őket zárni, ez az igazság, tudom, hát gonoszgazdi vagyok.
Igen, ez szörnyű, hogy a kreatív inputot nem fogadod el tőlük.
Hát igen, pedig Csili az mindig nagyon lelkes egyébként, de az utóbbi hetekben már ezt nem engedem, ezt a lelkességet. Haladjunk, szoros ütemtervben.
Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szomorú fordulatot fog venni ilyen hamar ez a beszélgetés. Kiderül, hogy lecseríled a művészeti vezetődet.
Hát igen, de tehát mondom, ugye a szűk idősáv miatt egyébként nyilván, hogyha az egész délután az enyém lenne, akkor persze jöhetnének, de hát így nem.
Yeah, right.
Produkálni kell.
Magát a könyvesblogos dolgot akkor ezek szerint egész régóta csinálod, tehát most már több mint 10 éve. Szerinted még van létjogosultsága a könyvesblogolásnak? Mert ugye Brigi abba hagyta.
Jó, de hát a Brigi nem azért hagyta abba, mert nincsen létjogosultsága a könyvesblogolásnak, hanem Brigi azért hagyta abba, mert egy lusta disznó, szóval na, tegyük helyre ezt a sztorit.
Hát ez egy jó kérdés egyébként. Nyilván már vannak egyébként olyan műfajok itt a könyvesberkekben, amik nagyobb népszerűségnek örvendenek szerintem, mint ezek a BookTube, vagy ugye az Instagramon, tehát hogy már nem csinálnak külön könyvesblogot maguknak, hanem az Instagram az a felület, ahol ugye az ajánlókat is prezentálják a képek mellett. Hát kicsit nem azt mondom, hogy idejét múlt a könyvesblog mint forma, de hát kevésbé népszerű, az biztos. De létjogosultsága szerintem mindennek van, amíg az ember élvezi csinálni. Úgyhogy én ezt nem terveztem, hogy abba hagyom ezt a formát.
Igen, mert mondjuk én is azon gondolkoztam, hogy ugye megvannak ezek a közösségi olvasó oldalak, tehát a Goodreads vagy a Moj, ugye vannak, akik odaírnak olyan hosszú és részletes ajánlókat, amikből 15 könyves blogot el lehetne tartani, meg hát ugye természetesen az online magazinoknál is rengeteg könyvajánló van, és hát vannak, akik meg a Facebookot használják, mint a legegyszerűbb mindent egyben formát. Én is úgy gondolom, hogy én azért szeretem még mindig a könyves blogokat, mert azok inkább tükrözik az olvasóknak a véleményét, aki nem feltétlenül a kiadónak az embere, vagy az írónak az embere, tehát, hogy tényleg valós véleményt mond, meg hogyha valakit már olyan régóta követő az ember, mint mondjuk téged is, akkor úgy be lehet lőni, hogyha neki valami tetszik, vagy valami bejön, akkor ez nekem is vagy be fog jönni, vagy nem. Vagy nem az, hogy vagy nem, hanem tudom, hogy mi fog bejönni tőled, ami neked tetszett, és mi az, ami nem fog bejönni nekem, hiába tetszett mondjuk neked.
Igen.
Meg szerintem talán az is ott van még, hogy hasonlóan, mint mondjuk, hogy a YouTube egyféle közönsége szólít, meg a podcastok, meg egy másik félét. Szerintem itt is van egy, vagy fel lehet fedezni egy ilyen részekre osztottságot, hogy talán nem, még akkor is, hogyha egy könyves közösségről beszélünk, szerintem nem ugyanazt a típusú olvasót szólítja meg mondjuk a BookTube, mint akit megszólít egy könyves blog, vagy mint akit megszólít a Bookstagram, mert ahogy én néztem, nem vagyok benne például nem vagyok napra kész a BookTube-os ügyeket illetően, de ami nekem feltűnt, hogy ugye, ott nem azok a típusú tartalmak a legnépszerűbbek, amik mondjuk egy könyves blogon lennének, tehát nem az egy könyv per videó tartalom, ami igazán megy, hanem mondjuk a haul videók, vagy a tematikus mondjuk könyvek XY témában, vagy mit olvastam az elmúlt egy hónapban, tehát ugye egy ilyen áttekintőbb, egy videóban több könyvet tárgyaló videók, amik igazán népszerűek, és nem annyira ezek a, hát mondjuk azt, hogy ilyen elemzőbb tartalmak, amik viszont a könyves blogon vannak, és mondjuk hasonlóan a Bookstagramon, tehát ugye ott is, tehát nyilván a platform természetéből adódóan az, hogy mi az a szöveg vagy körítés, ami a kép mellé kerül, az azért másodlagos. Ugye ott tényleg a képen van a hangsúly, még a könyves blog az meg inkább az egy könyvben elmerülés és annak az elemezgetése és az arra való reflexió, és szerintem ezek azért mind másféle ilyen fogyasztói attitűdöt, vagy mármint ugye a fogyasztó alatt azt értem, aki ugye ezeket nézi vagy olvassa, nem a mögött álló szerzőket. De ugye ez más fogyasztói attitűdöket feltételez szerintem.
Én abszolút, meg szerintem maga, tehát az olvasó, vagy hallgató, vagy néző közönségnek is az életkora is szerintem azért különböző. Szerintem könyves blogokat nem akarok általánosítani, de szerintem inkább a korunkbeliek olvasnak, szerintem. Még az Instagram és BookTube-ok szerintem inkább a fiatalabb korosztály zömében veszett. Tehát nyilván vannak kivételek, lehet, hogy nem is kevés, de szerintem tehát ebbe is a befogadó közönségnek az életkora is azért más.
Ami nekem úgy nagyon sokat változott így az elmúlt időszakban, hogy hova tevődnek át a beszélgetések a könyvekről. Tehát amíg régen, úgymond az ősidőkben, ilyen hosszú komment folyamok voltak ugye egy könyvesblog bejegyzés alatt, most már egyre inkább mondjuk hogyha megosztod a képet ugye a Facebookon, inkább ott jönnek, vagy hát a bejegyzésedet a Facebookon, akkor inkább ott jönnek rá reakciók, vagy éppen az Instagramon. Tehát valahogy a gyors reagálásnak nem kedvez annyira a blog. Tehát oda jóval kevesebb komment érkezik most már egyes bejegyzések alá, legalábbis én ezt tapasztaltam, és akkor tudom, inkább a Twitteren szólnak hozzá, vagy a Facebookon, esetleg még az Instagramon is jobban, hogyha én is arra felé osztogatok meg dolgokat. Te ezt hogy látod?
Hát igen, abszolút. Tehát azért szerintem, nem tudom, tehát nekem is a könyves blogokat olvasni, tehát az nem egy olyan dolog, amit így gyorsan, nem tudom, reggeli közben megejtek, vagy amíg a kávémat iszom abba a 10 percbe reggelente, hanem ez nekem egy ilyen hétvégi program, hétvégi esti program általában. Jóval több idő, amíg ugye végigolvasom a bejegyzést, megemésztem és reagálok rá, komment formájában mondjuk, hogyha úgy adódik. Még ugye, igen, tehát egy Instagram oldalon, igen, tehát könnyebb ez a gyors reakció, abszolút. És hát én is azt tapasztaltam, ugye jelen vagyok ugye a Mojon, nyilván a blogomon, az Instagramon, meg ugye Facebookon, és tehát az Instagram az, ami a legjobban pörög, így az összes közül.
És akkor végig beléd folytattuk a szót?
Ja, nem, csak az jutott eszembe, hogy szerintem, ami még nagy különbség így a könyves blogok olvasását illetően az x évvel ezelőtthöz képest, hogy most már én azt gondolom, hogy a legtöbben valamilyen feedliben vagy hasonló dologban olvassuk a blogokat, és sokszor el se jut az ember odáig, hogy konkrétan magára a blogra rákatintson, és akkor ott esetleg megnézze a kommenteket, mert én is sokszor elolvasom a feedliben, és kész, megyek tovább. Viszont ha például teszem azt a Facebookon, látom ugyanazt vagy mondjuk a posztnak az ajánlóját, vagy a Mojon szintén feljön a frissben, akkor ott már nem is kell tovább kattintanom, mert rögtön tudok kommentálni, hogyha kommentálni akarok. Tehát szerintem ezek az egyébként nagyon hasznos eszközök, mint a Feedly és hasonlók, egy kicsit megették a kommentelésnek ezt a formáját.
Igen, igen, ez igaz, hogy régen volt az, amikor az ember végig kattintotta, a kedvencek listából kiindulva végig kattingatta, hogy ki írt újat, vagy kit lehet most újra olvasni, vagy hol kell válaszolni feltett kérdésekre, meg kommentekre.
Régi múli olvasó vagyok egyébként, én még mindig az linklistám alapján nézem, hogy új bejegyzés született itt, na hát akkor itt végignézek, és akkor így szoktam. Én nem feedlizek, vagy ilyesmi.
Oh.
Régi múli olvasó.
És ha régi múli olvasó vagy, hogyan lettél könyvmojt? Tehát így, hogy mi volt az első könyv, vagy ami így bevezetett téged a könyvek szeretetébe?
Hú, hát az első könyvre, hogy őszinte legyek, nem nagyon emlékszem, mert nekem hát gyerekkorom óta olvastak meséket ugye anyukám elsősorban, meg hát ugye olyan családban nőttem fel, ahol könyvek azok ilyen természetes dolgok, mint a, de nem tudom, hogy van ágyunk, vagy ilyesmi, tehát ezek mindig is körbevettek engem. Hát amint megtanultam olvasni, óvodáskoromban kezdtem ugye ezt a betűzős olvasást, és azóta nem volt megállás. Hát sok mindenfélét olvastam, de tehát az első, ami úgy igazán megszerettette velem az olvasást, mármint előtte is szerettem nyilván, de ami így először adta nekem azt az élményt, hogy éjszakában nyúlóan olvastam, és nem tudom letenni, és csak még egy fejezetet, és amit befejeztem, előről kezdtem, az a Harry Potter volt, mint nagyon sok embernek, ugye itt a korosztályomban. Ez volt az, ami úgymond megmutatta nekem, hogy így is lehet olvasni, nem pedig csak úgy, hogy jó van, félretettem, befejeztem, kész. Hanem amiben így benne él az ember tényleg sok hosszú időn keresztül. Tehát amíg meg nem jelent az ötödik rész, én hát nem tudom, én szerintem vég nélkül Harry Pottert olvastam. Na jó, nem, de nagyon sokszor újra olvastam azt a négy részt, viszonylag sokszor.
És akkor az utolsó részeket azt már nem is olvastad el annyiszor, vagy szokott így lenni, hogy akkor most előveszed az egészet, és újraolvasod?
Igen, tehát az utolsó részeket, tehát a hatodik, hetedik részt, azt jóval kevesebbszer olvastam már el, bár ez nem azt jelenti, hogy amikor kijöttek, akkor nem olvastam volna el újból őket, miután elolvastam. Hát szoktam tartani egyébként, hát majd, hogy nem évente, jó, nem mindig szigorúan évente, ez ahogy esik, úgy jön Harry Potter újraolvasásokat, és akkor így a hatodik, hetedik részt is így beleveszem ebbe a dologba. De igen, tehát ott több meglepetés szokott érni még mindig. Pedig azokat is már többször olvastam, de ott több a rácsodálkozás, hogy hú.
És hogy érzed, változott valamennyit a könyves ízlésed így az elmúlt időszakban, hogy könyves blogot is vezetsz, könyvekkel így komolyabban is foglalkozol, tehát nem csak kikapcsolódásként, hanem egy kicsit, hát nem is munka, de valamennyire ilyen kötelesség. Mert nagyon sokan panaszkodnak, hogy vagyis hát szoktak panaszkodni, hogy így elveszi az olvasás ízének élményét, hogyha az is benne van az emberben, hogy utána írni kell róla valamit, vagy fényképezni kell, vagy véleményt kell alkotni. Neked ez szokott nehézséget okozni?
Az biztos, hogy bele lehet fásulni. Én őszinte leszek, mióta nem fogadok recenziós példányokat, már hát nem tudom, egy 5-6 éve legalább nem. Nekem azóta ez abszolút nem érzek nyomást ezzel kapcsolatban, hogy produkálnom kell valamit feltétlenül. Én igazából azóta csak élvezem. Tehát, hogyha nem írok valamiről, hát nem írok. Vagy csak ennyi jön ki, hogy nem tudom, 3 bekezdés, de azt úgy érzem, hogy azt én le akarom írni, azt a 3 bekezdést, akkor leírom. Tehát nem. Meg az Instagramot se. Hát most ez nem tudom, hogy csúnya kifejezés, de nem veszem annyira komolyan, az az igazság, tehát benne nincs meg ez, hogy naponta, nem tudom, legalább egy képet produkáljak, vagy 2 naponta, vagy bármilyen időközönként, ez biztosan nem tesz jót itt az ember felhasználói fiókjának a népszerűségének egyébként, hogy nincs benne rendszer. Ahogy így észrevettem az Instagramon, egyébként általában ezt szeretik, hogy rendszer van a dolgokba, de én ezt így nem akarom erőltetni. Tehát ahogy amikor jól esik, amikor van gondolat vagy képötlet, de most feltétlenül azért, hogy legyen kép, vagy legyen bejegyzés valamiről, én ezt így nem. És szerintem így lehet elkerülni egyébként ezt a kiégés dolgot.
Most néztem, hogy ugye az utolsó bejegyzésed az ugye éppen a felvétel időpontjában, tehát mert mikor kijön az adás, addig már lehet, hogy több százat írsz majd még az elkövetkező hetekben, de hogy pont így a kedvenc női és férfi szerzőidről van szó, ezek változtak így igazából? Vannak újak, akiket megkedveltél azóta, amióta írod?
Hát volt korábban egyébként egy ilyen kedvenc szerzős posztom, amit aztán egyáltalán nem tudtam megtalálni, pedig akartam megkeresni, közben írtam ezt a posztot, hogy én is megnézem, hogy mi az, ami változott. Hát Jean Austen örök ez, illetve J.K. Rowling is abszolút a örök kedvenc szerzők között van, mert amiket adtak nekem eddig a műveikkel, tehát onnan lekerülni lehetetlenség számomra. Agatha Christie is szerintem egy viszonylag régi kedvenc szerzőm, akik újabbak, az a Lucy Strange, illetve Margaret Atwood, akiket így az utóbbi években ismertem meg. Hát lehet egyébként, hogy mondjuk Margaret Atwoodot egy 10 évvel ezelőtt nem feltétlen értékeltem volna, szerintem. A régi kedvenc szerzők között is, tehát akiket most nem soroltam föl, például Montgomery, Lucy Maud Montgomery, ő is azért még tehát ott van abszolút a kedvenc szerzőim között, csak gondoltam, hogy azért valami kis új arcokat is vigyek be, de abszolút egyébként én egy hűséges típusnak tartom magam kedvenc szerzők tekintetében is. Úgyhogy azért a teljes lista az nem lett lecserélve.
Egyébként én is most a felvétel előtt olvastam el ezt a posztodat, és el is gondolkodtam azon, ami sokszor eszembe jut, hogy azt szoktam érezni, hogy mi ketten úgy az a személy vagyunk igazából. Itt felismerem, de pont itt a kedvenc szerzős lista kapcsán, hogy azért nagyon, én nem írtam meg most ezt a listát, de azért nagyon sok átverést benne. Szerintem egy ilyen nagyjából 80%-a a kettőnk listája között. És ezen gondolkodtam, hogy vajon egyébként is már ilyenek voltunk, vagy így egymás miatt lettünk így ugyanez a személy. Mert tényleg így nyilván a könyves dolgoknál valamilyen szinten feltételezhető, hogy azért is mondjuk kezdtük el egymást követni, mert hasonló az ízlésünk, de egyébként is így annyira sok minden valami, amit ugyanúgy szeretünk, vagy ugyanúgy gondolkodunk róla, és nem csak a macskák.
Hogy őszinte legyek, egyébként nekem nagy hatással voltál az irodalmi ízlésemre egyébként.
What?
Igen, bizony. Mert leginkább ez az angol irodalom, angol humor, ez az, ami felé te elvittél engem, és mondjuk, tehát Woodhouse, Kemirit, én nélküled biztosan nem ismertem volna meg. Illetve, hát ugye nyilván sokat beszélgetünk, és tehát azért a gondolkodásomat is erősen meghatározod sok tekintetben. Mármint most nem az nyilván, hogy teljesen adaptálom, amiket te mondasz, és ezt így visszabefogom, hanem tehát sokszor tényleg új megvilágításba helyezted a dolgokat nekem régebben, és nyilván most mellett az, hogy így közelítünk is, és már átbeszéletlenül is hasonló gondolatokat fogalmazunk meg, szerintem. De mondom, tehát abszolút én ezt tudom, hogy hatással volt rám, hogy miket kéne olvasni.
És egyéb popkulturális oldalon is a Brigivel hasonló az ízlésetek? Tehát így értem a filmek, sorozatok, stb. Vagy ott azért van eltérés?
Hát szerintem filmekben abszolút van eltérés. Bár nem sok filmről beszélgetünk, hogy őszinte legyek.
Hát, mert én nem nézek filmeket.
Igen.
Nem mondjuk ez a alapvető probléma Brigivel.
Szóval ott így nehéz.
Igen.
Velem dűlőre jutni.
Hát meg sorozatok tekintetében is azért ott kevesebb az átfedés szerintem. Bár a krimi sorozatokat nagyon szeretem, szóval én igazából egy könyvek tekintetében vettem ezt észre, hogy abban. Ugye nyilván én igazából szeretem a fantasyt, meg hát a science fiction-t mostanában, az is elég érdekel ez a műfaj, illetve a képregények, ilyen új dolog az életemben, vagy a olvasói életemben. Hát igen, ezekben úgy nem volt Brigi hatással a választásaimra.
De egyébként tök érdekes, hogy ugye mostanában nagyon szereted a Robin Stevensnek a könyveit, aki nekem hatalmas kedvencem, és a Robin Stevensre egymástól teljesen függetlenül találtunk rá, mert arról beszéltünk még korábban, hogy neked már akkor rajta volt a kívánságlistádon, mielőtt én még elkezdtem volna őt olvasni, és lelkendeztem volna róla, úgyhogy nem minden az én bűröm.
Igen, igen. Ja, hát Robin Stevens zseniális, tehát igen. Olvassatok Robin Stevens, nem szok mondani egyébként. Tényleg, tehát, de hogyha ennek lesz egyszer magyarországi megjelenése, tehát az nélkülem az nem mehet végben. Nekem ott kell legyek, mert annyira úristen. Én még ilyet nem csináltam egyébként, hogy szerzőnek írtam volna, hogy fantasztikusak a műveid, Robin Stevens kivétel. Neki fogalmaztam meg az első fangör levelemet.
Ez tök jó. Reagált rá? Vagy nem küldted el?
Igen, igen, megköszönte. Megköszönte, megörült neki, úgyhogy.
Olyan cukik ezek az írók.
Igen.
Emlékszem, az is ilyen ifjúsági krimi volt, a Paróka az ablakban. Amiről ugye írtam is, és hát az Brikinek is köze van, mert ugye ő fordította. És a blogomra...
Megkorrektúráztam.
Azt nem is tudtam. Minden esetre ő is kommentelt a blogomon, és ott még külön meg is köszönte, hogy a Brigi milyen jó munkát végzett a fordítással.
Igen.
Ez mindig olyan cuki.
Igen, egyébként jó ez az internetes dolog, hogy így azért jobban jönnek a reakciók szerzők felől is.
Mert mondjuk ez érdekes, mert ugye Van olyan, hogy a szerzőknek így mondják, hogy ne nagyon nézegesse a műveikről írt kritikákat, mert nem biztos, hogy jó. De mondjuk, hogyha olyan 4 csillag fölött olvasgatja el, akkor valószínűleg kedven, akkor nem fog annyira rosszul esni neki, bármi is van benne. Tehát, hogy a 5-ből 4 csillag. Tehát, ugye nem a 10-ből 4 csillag, hanem az 5-ből 4 csillag. Mert hát ugye ebből szoktak lenni a botrányok, amikor...
Jaj, hát igen. Amikor... igen, magyar szerzőket azért, igen. Az ember meggondoltan olvas és csillagodz, vagy értékel.
Igen, te is kevés magyar szerzőt olvasol, vagy legalábbis értékelsz. Hát ez van nálad is mögötte, hogy így a kortársakkal...
Jaj, nem. Nálam, hát... Nem mondom, hogy előítélet, mert ez se igaz igazából, mert vannak szerintem fantasztikus magyar szerzők, mint például Moskát Anita. Hát nem tudom, igazából így témaválasztás tekintetében sokszor kívül esnek itt az én ízlésemen, meg nyilván a nemzetközi piacon az ember hamarabb megtalálja azt, ami őt érdekli. Én szerintem ezért olvashatok kevés magyar szerzőt. Igen. Meg hát ugye a szórakoztató irodalom tekintetében Magyarországon szerintem kicsit el vagyunk maradva.
Igen, én is azt gondolom, hogy a szórakoztató irodalom mindig lenézték, ugye itt a Magyarországon, hol ott lenne rá piaca. Éppen azért, aki szórakoztató irodalmat ír, nem annyira szofisztikált, mert nem karolja föl, és nem segíti őt egy hozzáértő csapat, mondjuk. Mondjuk több magyar krimi is születne, vagy magyar fantasy is születne, hogyha több olyan csapat lenne, akik segítenék a szerzőt, hogy okos szerkesztők, meg jó marketingesek, meg ilyenek. A magyar kiadói dolgokba olyan nehéz belelátni, hogy nem eléggé transzparens, míg érdekes módon sokkal többet tudok például, hogy külföldön hogyan folyik egy kiadói folyamat, mint a Magyarország. Itt valahogy nagyon így mindenki nagyon titkol mindent, hogy mit csinál egy szerkesztő, hogy mit csinálnak a kiadónak a munkatársai, hogyan szerzik a tehetségeket, vagy ilyesmi. Külföldön úgy érzem, hogy sokkal jobban bele lehet tanulni, és bele lehet kerülni egy ilyen körbe, úgymond, ha megvan a kellő ismereted, és nem kell érte vért szenvedned, hogy meglegyen az ismereted ahhoz, hogy bejussál valahova.
Illetve szerintem, ami még nagy különbség, hogy legalábbis az angolszász piacon nem a szerző vívja a kis harcait a kiadóval, hanem van egy ügynöke. És ugye mindenben az ügynöke jár közben. Tehát nekem szerzőként adott esetben talán nem is kell tudnom, hogy mi hogy működik, meg nem nekem kell tudnom azt, hogy hogyan kell megkeresni egy kiadót, meg stb., hanem először is egy ügynököt kell valahogy szereznem, és akkor ő majd utána egyengeti az utat, hogy neki kell tudnia, hogy minek hogy kell kinézni, és akkor a szerző az meg nyilván tud az ügynök útmutatásaiból és a tanácsaiból táplálkozni, illetve ha valaki nem olyan vérmérsékletű, hogy verje a saját érdekeiben az asztalt, vagy ahogy ugye azon az elején mondtad, hogy rámenős legyen, akkor mondjuk a rámenősségének, meg az önérvényesítésének a hiánya nem fogja azt jelenteni, hogy akkor neki nincs is jövője, hanem lesz valaki, aki ezeket a köröket lefutja helyette, mert tudja, hogy hogyan kell lefutni ezeket a köröket, meg tudja, hogy melyik ajtón kell kopogtatni, és hogyan kell a formai dolgoknak kinézni, és így tovább. Vagy mondjuk nem hagyja azt, hogy az ügyfelét egy rossz szerződéssel kisemmizzék, és a veséjét, meg a jövendőbeli gyermekeit is ráírja a kiadó nevére az összes jogával együtt.
Igen, meg nálunk én kicsit azt is érzem, hogy a büszkesége mondjuk egy írónak, tehát ő nem fog ügynököt szerezni. És akkor elmegy mondjuk az energiája arra, hogy reklámozza magát, vagy kitaposson valamit, és akkor mondjuk ez a kreatív energiáknak a kárára megy, illetve hogyha béna, és mondjuk lehet, hogy marhára kreatív, de nagyon-nagyon rosszul írja meg mondjuk a bemutatkozó levelét a kiadónak, vagy hasonló, és akkor azt gondolják, hogy hát bele se nézünk a kéziratba. Igen, tehát valóban ez az ügynök, az hiányzik. De én azt hiszem, hogy a legtöbb ilyen kreatív dolognál, ami itthon van, ez így hiányzik, mert külföldön majdnem mindenhol úgy van, hogy van a kreatív, és a kezdeti próbálkozások után van még valaki, aki segíti. Oké, pénzért, de mégiscsak kitapossa neki, ami jár. És akkor a kreativitás az maradhat a kreativitás. Mert ugye, hogyha valaki ilyen sokat ír, meg olvas, akkor mindig föl szokott merülni a kérdés, hogy akartál-e író lenni valaha? Vagy írtál-e? Van-e a fiókod tele? Nem tudom. Ifjúsági krimik. Igen, ifjúsági krimikkel, vagy valami ilyesmi.
Hát az irodalom az mindig is közel állt hozzám egyébként. Amikor még kamaszkoromban Tolkient olvastam, igen, akkor voltak ilyen fantasy próbálkozásaim, mármint nyilván ilyen Tolkien utánzatos fantasy próbálkozásaim. Ugye magam szórakoztatására, tehát sose volt szempont, hogy nem tudom, kiadjam őket, vagy valami. Ötletek amúgy mindig vannak, de hát pont ez, hogy elképesztően kicsi az önbizalmam sok szempontból, és még olyan megírás is problémás nekem. Meg nem is az, hogy kicsi az önbizalmam, hanem emellett még maximalista is vagyok. Nagyon-nagyon maximalista. Úgyhogy a megírásig se szoktam eljutni, nemhogy addig, hogy egyáltalán jelentkezzek bárhol ezzel, úgyhogy én maradok könyves blogos és olvasó szerintem.
És a fanfictionökkel hogy állsz? Szoktál fanfictiont olvasni? Te szereted a fanfictiont?
Hát ezt tudom, hogy nem népszerű vélemény, különösen Brigi felől, de nem szeretem a fanfictionöket.
Yay!
Nem érzem ezt, mert nekem, mint olvasónak, egyedül tehát az a folytatás, amit a szerző írt. Semmi más. Nekem így ez az egyetlen, ami elfogadható. A másik pedig, oké, hogy vannak jó fanfictionok, de akkor miért nem a saját fantáziáját használja? Ehhez miért a másikén kell nem élősködni, mert ez csúnya szó, de szóval értitek, hogy akkor miért nem valami saját, vagy egy kicsit átdolgozott, ha már nem tudom, valami nagyon tetszik, akkor is a saját ízlésére alakított világban, vagy szereplőkkel dolgozik. Szóval én ezt nem tudom megérteni olvasóként sem, meg sehogy sem. Úgyhogy én nem olvastam fanfictionokat. Három olvasott fanfictionokat még mielőtt kijött volna a hetedik része a Harry Potterből, de én ennek se láttam sok értelmét. Tehát inkább olyról olvastam a sorozatot is. És találgattam, hogy mi lesz a hetedik részben, mint az, hogy én most varidegeneknek az írásait olvasgassam.
Hú, hát így körülbelül így egy véleményem vagyunk, én sem olvastam, meg nem is szoktam olvasni ugye fanfictionöket. Annak idején ugye én is, amikor még gimnazista voltam és írni akartam, akkor most már tudom, hogy azt fanfictionnek hívták, amit én ugye alkottam a kis kockás meg csíkos füzeteimbe, de igen, nekem is így kb. Ennyi maradt. Hogy ezzel még mások elé is odaálljak?
Igen. Abszolút, tehát... De tehát egyébként van létjogosultsága biztosan, mert sokan szeretik egyébként, meg néhányan mondják, hogy valami jobb, mint amit a szerző írt, van a közönsége, csak ez nem én vagyok.
Ja, meg én sem, úgyhogy
Brigi. Ezt meghagyjuk másoknak.
De ezt úgy mondjátok, mint hogyha 7 nappal látéve fanfictiont olvasnék.
És ki tudja.
És igen, így van. Nem, én csak olyan esetben olvasok fanfictiont, amikor narratív kielégületlenség marad bennem a történet után.
De hát akkor miért nem te gondolod tovább? Na, mint magadba.
Ennyi erről mondhatnánk azt is, hogy most így miért vártuk a Harry Potter 7. kötetet, gondolhattuk volna tovább magunkba. Hát,
de nem, mert az a folytatás, mert ez a Rowling hírta, érted? Tehát ez úgy történt, nem történt máshogy.
Oké.
Okay. Ugye beszéltünk így a filmekről, és akkor milyen filmeket szeretsz, amiket, hát ha között is van olyan, ami mondjuk nálam is bejön.
Hú, az igazság egyébként, mostanában régen néztem filmet, mert általában az estém azok, amik gyermekmentesek, és ott ugye mindig választanom kell, hogy most olvasok, vagy filmet nézek, vagy blogolok. Úgyhogy mostanában ritkán néztem filmet, de így a legnagyobb kedvencem az az Easy A, a könnyű nőcske. Tehát az a végtelenségig tudom újra és újra nézni, abból nincs olyan, hogy elég. Úgyhogy bármikor vevő vagyok egyébként egy közös Netflixezésre.
Ja, ugye te arra szavaztál akkor.
Igen, én abszolút. Újabb megjelenések között, hát a kisasszonyok, amit még ugye a Covid előtt, hogy eljutottam moziba, ez az új, ez zseniális. Alig várom, hogy nem tudom, amilyen platformon elérhető legyen, hogy újra és újra megnézhessem, mert ez szerintem azon ritka feldolgozások egyike, ahol jobban sikerült, mint a könyv. Vagy hogyha nem is az, hogy jobban sikerült, de sokat hozzáadott. És gondolkodom is, hogy újraolvasom ugye a jó feleségekkel együtt ezt az egész történetet, mert én amikor először olvastam, hát én csak a kisasszonyokig jutottam, de nagyon didaktikusnak találtam, és így nem igazán éreztem, hogy ez így nekem való lenne, úgyhogy aztán azért nem is folytattam a többit, de a film egyébként tehát más megvilágításba helyezett sok mindent, és ezt szeretném így megnézni, hogy ez működik-e így a regény esetében is. Tehát ez egy nagyon, tényleg nagyon fantasztikus feldolgozás lett szerintem. És így benne van a kedvenc filmjeink között most.
Amúgy szeretném a reputációmat megvédeni azzal, hogy én mind a két filmet láttam, amit említettél, Excuse Us, és az Easy Eight többször is, mert nekem is kedvencem. Ez benne van mind a kettő abban a 25 filmben, amit láttam életemben. És ebből az Easy Eight legalább 8.
Meg nekem még ott van még a B.G. Jones naplója. Én jobban szeretem a filmet, mint a könyvet. De nyilván itt azért, mert én először láttam a filmet, és abban kerültem itt teljesen egy hullámhosszra. Hát még ott van egy klasszikusabbak között, a Meglúgtam a Ferrarival.
Igen, ez a Ferris Bueller.
Igen, de jó. Igen, de jó. Igen, tehát gimis koromban én Ferris Buellernek a barátnője szerettem volna lenni.
És lógtál az iskolából?
Nem. Nem tudom.
De hogyha lett volna Ferris, akkor igen.
Nyilván lógtam volna.
Hát, ezt nem tudom támogatni.
Nem, én jó tanuló voltam. Gimnáziumban nem szerettem járni, ezt nem mondom őszintén. Hát sokszor beteg voltam, de mármint tényleg beteg, ami nyilván lehet egy ilyen lelki okukra is visszavezethető, mert ahogy otthon lettem, kb. 2-3 nap alatt elmúlt az egész. Hát ilyen hivatalos lúgás nem volt azért, maximum ilyesmi. Egy kis lelki elszabadulás onnan. Meg hát visszatérve a kedvenc filmekre, még ott van a gyaloggalop is. Ugye Monty Python, ez így alapvetően meghatározta a humorérzékemet, tehát a gyaloggalopot ezt elmondanám, én 4 éves korom óta rendszeresen nézem. Igen, és az óvodában mindig jó volt kimondani, ez egy anarcho-szindikalista közösséget. Úgyhogy alapvetően szerintem ezért értik kevesen élőben a humoromat.
Egyébként majd kíváncsi leszek, hogyha elolvasod a jó feleségeket, mert azt hiszem volt is egy adásunk erről a Brigivel, és nekünk úgy maga a könyv pont ezért, mert hogy túl didaktikus volt, és szerintem a jó feleségek az még így rátesz egy lapáttal a kisasszonyokra, úgyhogy ez annyira nem jött be. Én még ezt az újat nem láttam, de úgyhogy itt most én vagyok lemaradva. De nekem is ott van már a várólistámom.
Igen, és egyébként pont a jó feleségek miatt azon ennek hetekbe tellett, hogy meggyőzön arról, hogy el kell mennem megnézni ezt a filmet, mert én meg voltam róla győződve, hogy úgyis majd csak felbosszantom magam Amy-n, és hát felbosszantottam magam Amy-n, ez tény, de ettől függetlenül én is nagyon szerettem a filmet.
Tehát Amy mindenki felbosszantja mindig magát. De még Joey is, a jó barátokból.
De igen, tényleg a jó barátok még közös pont veled, Tünde.
Ja, bár az igazság, hogy éppen most, ugye, hogy a Netflixen fönn van a jó barátok, és mondjuk az unokahúgaim nekiálltak, ugye ők is így nézik az elejétől a végéig, és én is néha így bele-bele néztem, és egy kicsit így, hoppá. Szóval így a mai szemmel azért látom a nagyon sok hibáját. Viccek közül még mindig van jó pár, ami nagyon-nagyon jó, meg ezek a néhány ilyen karaktertrópus, de azért elég sok problémája van most már, úgy
hát
érzem.
Igen, nem mai.
Hát nagyon. Igen. És még csak 20 éves, 25 éve, vagy mikor? A 90-es évek végén, ugye a 2000-es évek elején fejeződött valahogy be. Igen. Tehát igazából elképesztő, hogy mennyit változott azóta a hozzáállásunk a dolgokhoz, és mit érzünk problémásnak a klasszikusokban, és mit nem. Úgyhogy nehéz nézni, de igen, nekem is még a jó barátok, az nagyon-nagyon sokáig ott volt a sorozatok, amiket bármikor meg tudok nézni listámon, és amik imádok.
Hát az igazság, ez nekem még mindig ott van egyébként, ettől függetlenül, nem tudom, biztos a nosztalgia faktor egyébként az, ami működik nálam. Erősen. Így nehéz ilyenkor szétválasztani már szerintem. Nyilván új szemmel is néz az emberre, de azért a nosztalgia faktor sokszor elnyomja ezeket a dolgokat.
Kell egy ilyen adást, írjuk fel, csinálni ezek a problémás kedvencek. Tehát ugye, amit mondjuk gyerekkorunkban, vagy fiatalkorunkban, vagy fiatalabb korunkban szerettünk, és akkor most újra nézve látjuk, hogy vannak dolgok, amiket most már ilyen cringy, vagy ahogy kezeltek. Úgyhogy ilyen szekunder szégyen legalább. A szekunder szégyen azok csak a váltömések, de most, ahogy néztem, úgyis jönnek vissza, tehát meg ezek a mi volt a Beverly Hills, az eredeti, ugye a 90210 a 9210-ben, hogy milyen ruhák voltak, ezek a kőmosott farmerek, amik így föl voltak húzva a derékig, meg hasonló, nagyon furán, és ezek annyira menőnek tűntek, ilyen kelet-európai szemben.
Azok is kezdenek itt is bejönni egyébként teljesen. Ja.
De a Villain Grace-nek is hasonló az eleje, hogy egyrészt ilyen borzasztóan cringy, a Villain-nek nem is annyira, de ugye Grace-nek a ruhái, de közben most már így visszajönnek ezek a ilyen purán a tűnő dolgok, amiket az elején viselt, úgyhogy egy kicsit kell még várni, és már nem lesz cringy a ruhatára megint.
Én ebből szoktam remélni mindig, hogy úristen, már ilyen öreg vagyok, hogy visszajön a divat, és én emlékszem rá, hogy fiatal koromban én is... Ilyen-olyan, nem sokára lesz szimatszatyor is, mert nem sok, szerintem a felé tartunk, egy fenntartható szimatszatyrok.
Én pont ezen gondolkodtam a fenntarthatóság kapcsán, hogy miért kell itt a spanyol viaszt feltalálni, hiszen szerintem mindenkinek, a nagyszüleinek voltak ezek az iszonyatosan ronda, én kétféle iszonyatosan ronda szatyorra emlékszem. Az egyik, amit ugye így bele lehetett szívzárvolni az aljába, és ezek a legrémesebb virág, meg nem tudom, milyen minták voltak, és valószínű atomhulladékból készültek, mert azok elpusztíthatatlanok, biztos, hogy benne, hogy még van itthon ilyen, és a nagymamám, hogyha 25 éven keresztül nem használta, kettő volt belőle, akkor sem eddig, illetve a másik ilyen elpusztíthatatlan szatyor, ami olyan, mintha ilyen, nem tudom, ilyen műanyag szívószálakból lett volna fonva, és az is ilyen neonszínű, és borzasztó, és szerintem ez így mindenkinek, a nagyszüleinek volt, és elpusztíthatatlan, és szerintem még valahol ott van az a spájz legporosabb, legsötétebb mélyén, szóval ez az ultimate fenntarthatóság, ezt a nagyomáink már tudták, csak mi elfelejtettük, mert rondák voltak a szatyrok.
Igen, de hogyha most elővennénk, akkor nagyon menő. Meg hát abszolút fenntartható valóban. Sokáig nem kell kidobnunk. A podcastokat, azokat hogy kedvelted meg? Vagy csak azért, mert a Brigitte csinálja?
Egyébként abszolút, tehát ti vittetek be engemet a podcastek világába. Az elején, mármint ugye Tünde tőled, te hallgattál már korábban is, ugye a Popkulcsajok, stb. Előtt is podcasteket. Próbálkoztam velük korábban így hallgatni, de nekem fura volt, hogy de biztos az is, hogy kevés rádiót hallgatok vagy. Úgyhogy korábban előttetek én nem igazán hallgattam podcasteket, és akkor, hogy elkezdtétek, na, mondom, akkor most már csak is szolidaritásból legalább bele kell hallgassak, és aztán így, hát ilyen 2-3 adás után már megszoktam ezt a formátumot, aztán az utóbbi időben már magam is kezdtem így felfedezgetni más podcasteket is, úgyhogy igen, hát magyarok közül nem sokat hallgatok, tehát rajtatok kívül. Hát a Szabadosságinak ez a Lapozza 99-re, ez ilyen, tehát nem olyan gyakran hallgatom őt, inkább téma függő maximum, tehát most a Jane Austen-es adást azért azt meghallgattam, de úgy nem tudom, inkább külföldiekből hallgatok, tehát például van ugye a New York Public Library-nek podcastje, azt úgy szeretem, tehát ezt többször szoktam hallgatni. Igazából így rajtatok kívül, hogy őszinte legyek, tehát aki kijönnek, tudod így frissen, titeket még azon a héten általában azért meg szoktalak hallgatni. Többiek meg, tehát amikor úgy, nem tudom, főzök, jó, akkor most kapcsolom be valamit, és akkor szoktam általában.
És a New York-t hallgattad már az új párosítással, hogy a Frank az új csajjal, hogy milyen?
Egyet hallgattam meg, abból még egyelőre. Hát nekem azért a régi páros úgy összeszokott abból, de igen. Szerintem egyébként ez se lesz ez rossz.
Nem, most már így a nem tudom hányadiknál tartanak így közösen, most a legutóbb. Én mondjuk többnyire most régebben is úgy hallgattam, meg most is én is egyrészt témára, másrészt meg most úgy van, hogy minden második az ilyen valami könyvnek a megbeszélése, és az attól függ, hogy érdekel-e vagy nem. Igen. És akkor azokat szoktam hallgatni inkább, amikor az éppen aktuális olvasmányokról beszélgetnek. Meg hát ugye ők is most a karanténban kicsit változtatnak a dolgokon.
Igen, tehát nekem is ezek a podcastek általában ilyen témafüggőek, ugye a legtöbbje. Még van egy, most jutott eszembe, most ahogy így nézem itt a Spotify-omat, hogy ez nem is olyan régen jött ki, a Szép Eszter képregénykutatónak a Képregények titkos élete című podcastje. Na, őt azért szoktam hallgatni.
Ó, ez jó, ezt felírom.
Igen, nagyon, nagyon érdekes, meg jött ki tőle egy tanulmánykötet, ezt Teodóránál láttam, mert el is olvasta. Úgyhogy tök jó egyébként, hogy itt Magyarországon is most már akkor kicsit nyitunk így akadémik körökbe is, így a szórakoztató irodalom felé, vagy legalábbis tehát ami így olvasóként, vagy átlagemberként, halandóként találkozhat ez az ember. Ennek így tökre örülök. És hát szerintem több ilyen podcast is, tanulmánykötet is kéne egyébként.
Igen, igen, hogy a popkultúra az ne legyen annyira ilyen mostoha gyerek.
Igen, tudom, hogy idehaza ez így miért ilyen, meg igazából tehát egyetemi körökben is, legalábbis én, amikkel találkoztam ugye hallgatóként, nem igazán voltak nyitottak ugye így a populárisabb irodalom felé, pedig hát na, annak abban is izgalmak, sőt.
Igen, igen, és mindig ezt szoktam mondani Briginek, hogy mennyire jó, hogy náluk most már lehet ilyenekből szakdolgozatokat írni. Tehát ne, engem akkor annak idején nagyon kis néztek, tehát amikor én a sikerkönyvekről tartottam előadást, és úristen, maga ezeket olvasta is? Tehát nem csak a róluk szóló tanulmánykötetet, hanem az eredeti műveket is olvasta? Igen.
Igen, mondjuk így egyetemi körökben nálunk is ez volt, hogy a tanulmánykötet volt a szent szöveg, az, hogy miről szólt, vagy a konkrét vizsgálandó regény, ez egy ilyen, hát az is van, úgy mellesleg, és hát igen, egyébként, tehát nekem is az egyik szakdolgozatom, a mesteres, az a Menderli házasszonyából volt, hát nem sokan olvasta. Meg kell mondjam, de végül sikerült azért olyan szakdolgozatot kerekítenem belőle, hogy azért a szóval az opponásnak nagyon-nagyon megtetszett az egész. Úgyhogy végül sikerült csak ilyet írni, illetve bizonyítani, hogy azért a populáris irodalom az nem ördögtől való, és nem tudom, csak Tiffany regények vannak.
Igen.
Nálunk van egy ilyen legenda az egyetemen, ez persze még jó sok évvel ezelőtt volt, hogy valaki a Magyaron Rejtő Jenőből szeretett volna nem is szakdolgozni első körben, nem TDK-zni, és nem vállalta el senki, és akkor átjött hozzánk, és itt az angolon írta meg Rejtő Jenőről, és megnyerte vele a TDK-t. Szóval amennyire én látom, hogy ezek a angolos berkekben, ugye populáris kultúrával foglalkozó diskurzusok ott vannak csak, ugye, mivel sokáig szerintem annyira nem kedvezett a légkör ezeknek a tárgyalásához, úgy is mindenki inkább angolul publikált róla, és ugye nagyon kevés dolog jelent meg magyarul. De emlékszem, egyik PHD-s csoporttársam, és nem nálunk, amikor még évekkel korábban a szakdolgozatát írta, ugye ő nagy Agatha Christie rajongó volt, és ugye Agatha Christie-ből és kortársaiból szerette volna írni a szakdolgozatát, és hát nagyon nem részesült pozitív fogadtatásban az egyetemen, pedig hát ez nem az ősidőkben volt, nem, de jó, most már biztos, hogy több mint 10 évvel ezelőtt volt, de hogy értek, szóval nem annyira nagyon régen. Nyilván szerintem a legtöbb helyen legalábbis az angol tanszékeken változott a helyzet, de hát valóban még elég sok munka áll itt mindenki előtt, hogy tényleg, ahogy te is mondani, ilyen kötetek, mint ez a képregénnyel foglalkozó, és hasonlók megjelenjenek, és ugye nem csak ilyen három példányban, amit már nem olvas senki, hanem tényleg az átlag olvasó számára is elérhető módon.
Igen. Tehát jó lenne egyébként, hogyha itt egyetemi körökben is kicsit kilépnének ebből az elitizmusból, abszolút, mert szerintem egyébként sokkal több új szempontot és érdekesebb következtetéseket lehet levonni egy populárisabb műből. Nem tudom, nekem ez az olvasás szociológia, nekem ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas ág volt.
Nálam most például valaki egy BL szakdolgozatot a könyves blogokról, meg a Bookstagramról, meg az online könyves közösségről írt, és tényleg egy nagyon érdekes dolgozat lett, csinált hozzá a hallgató kérdőívet is, amit így 3 nap alatt, mit tudom, 200-an kitöltöttek neki, tehát tényleg elég nagy minta is lett, meg látszott, hogy ő maga is benne van, és jól ismeri ezt, és tök érdekes dolgokat tudott belőle leszűrni, és hát ez érdekli most az olvasókat, nem? Tehát mert nem azt mondom, hogy a Hamlet meg nem érdekli, vagy mit tudom én, de hogy itt vannak a mostani fiatal olvasók, szóval miért ne
vennénk ezt komolyan.
Igen, meg szerintem ez nem azt jelenti, hogy valami populáris, hogy kevésbé izgalmas témákat rejtene, szerintem. Még nem tudom, nekem ez mindig ilyen szívfájdalom, hogy ugye ez a gyerek és ifjúsági irodalom, így nem tudom, nincsen annyira komolyan véve. Sehol se pedig.
Nem, én csak hevesen bólogatok, csak ez nem látszik.
Akkor ezt így érzékeljük.
Igen, igen, meg én is mindig, hogyha valami témához akarok keresni, ugye könyveslistát, vagy könyvajállót, hogy mit olvassak egy bizonyos témába, és hogyha akár a Goodreads-re, vagy a külföldi oldalakra fölmegyek, és mindig az van, hogy ugye van a felnőtt irodalom, van az ifjúsági irodalom, és a gyerekirodalomból is rengeteg könyvet tudnak ajánlani, ami az adott témával foglalkozik, tehát az legyen az krimi, legyen az gyász, legyen az faji kérdés, a tolerancia, LMBTQ, bármi, és jó, persze azokat mindig be akarják tiltani, főleg a gyerekkönyveket, de ilyen hihetetlen színes és széles a paletta, ahonnan lehet válogatni. És így kicsit így, igen, úgy érzem, hogy a gyerekkönyv nagyon sok jó van, magyarul is, de úgy érzem, hogy kevés van, ami így a kényesebb témákkal foglalkozik. Tehát annyira nem bevállalósak a magyar gyerekkönyvkiadók sem. Főleg, ami ugye azt illetni, hogy ilyen óvodás vagy kisiskolás korúaknak írni és megjelentetni könyveket ezekről a kérdésekről, amikkel ugye mi most így szembesülünk. Az ifjúsági irodalomban is kisiskolásoknak szóló körben, tehát így a 8-10 éveseknek, ott is kevés van, ami így ilyen rizikós kérdésekkel foglalkozik. A young adultban már több van, és ebből aránylag sok meg is jelenik ugye magyarul is. Tehát igen, ez a mondjuk ilyen 6-tól 12 éves korig, ez az a korosztály, ahova olyan kevés olyan könyv jut el, ami jó is, és aktuális témákkal is foglalkozna, vagy ilyen társadalmi kérdésekkel, meg hasonlókkal.
Igen, sokszor ezt a biztonsági játékot játsszák. Viszont én nagyon örülök annak az újabb trendnek, hát így már mint idézőjelben újabb trend, mert azért egy 3-4 éve van ez, hogy ugye ilyen nőtörténettel, vagy ugye egyáltalán tehát a lányokra koncentrálva jelentetnek meg könyveket. Ez szerintem mondjuk nem annyira bevállalós téma nyilván, de szerintem ez is egy fontos lépés most itt a hazai gyerekirodalomban, hogy erre kicsit jobban rá koncentrálnak. Például ezzel az 50 elszánt magyar nő.
Igen, igen, igen. Meg igen. Ugye a lázadó lányos is megjelent mind a kettő.
Igen, igen, igen.
Ja, azt én is örömmel vettem. Függetlenül attól, hogy ugye nekünk fiaink vannak.
De hát ez szerintem ez nem teljesen nem függő ez a dolog, szóval.
Igen, sőt, ez igazából pont ezért jó, mert ugyanúgy ott van akkor a fiúknak a polcán is, és akkor igen. Ők is meg tudják nézni, hogy nem csak igen.
Hogy a lányokat nem csak megmenteni kell a sárkánytól.
Igen, 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 igen. Hanem ők maguk is el tudtak érni dolgokat.
Igen, tehát hogy jó lenne, hogyha ez így, nem tudom, ez a trend úgymond folytatódna, vagy erősebben jelen lenne, meg hát nyilván igen a bevállalósabb témák is, bár biztosan az is az, hogy azért szűk ez a piac sok szempontból. És hát igen, tehát ezek, mindezek a könyvek ugye azért csak egy ilyen szülő által kontrollált csoportnak szólnak, és amíg a szülők ugye nem annyira nyitottak, mondjuk nem azt mondom, hogy nem nyitottak a szülők, hanem hogy amíg vannak ilyenek, akik kicsit zárkózottabbak a bevállalós témákba, addig hát lehet, hogy igen, idehaza. Nem tudom egyébként, hogy idehaza ez hogy csapódna le. De a könyvkiadókat is olyan szempontból nem tudom érteni, hogy a biztonsági játékot játszanak.
Ha lenne egy ilyen kiüríthetetlen bankszámlád, akkor könyvesboltot vezetnél, vagy inkább ilyen könyvkiadót, vagy indítanál, és hogy milyen lenne? Végül is igen, tehát ha már kiüríthetetlen, akkor mindkettőt.
Igen, tehát nem tudom. Az az igazság, hogy én nagyon szerettem itt a könyvkereskedelembe dolgozni, függetlenül attól, hogy voltak azért nehéz napok, és mindig vannak, meg én nem vagyok egy annyira extrovertált személy, tehát nekem ezek a napi kontaktok, közvetlen kontaktok néha nehezen mentek, de nagyon jó volt elbeszélgetni olvasókkal, tényleg ajánlani könyveket. Ugye én az egyetemi könyvesboltba dolgoztam, És amikor nem jegyzetet kellett eladni, hanem olvasmányt a nyárra vagy a szünetre, sokszor jöttek engem keresni, hogy én ajánlok, és ez annyira hihetetlen jó érzés volt mindig, és tényleg, hogy voltak az embernek állandó vevői, meg minden, akik jöttek és mondták, hogy az én ajánlásomra olvasták ezt vagy azt, és hogy tetszett nekik, és ehhez hasonlót tudok-e ajánlani, vagy nem nekik kell, hanem a barátnőjének, és én ezt hihetetlenül élveztem, ezt a részét egyébként, és ezt csinálnám is nagyon szívesen a továbbiakban is. Könyvkiadóként is azért az nekem mindig álmom volt, hogy én könyvkiadóba dolgozzak, hogy részt vegyek ebben a folyamatban, ahogy a könyv születik. És hát ugye egyre jobban figyelgetem itt a külföldi megjelenéseket, mert egyre inkább azon vagyok, hogy ugye angolul olvassak, hogy ne a magyar megjelenések határolják be itt az ízlésemet, vagy azt, hogy mit olvasok, hanem legyen egy választék. Tényleg választék, nem is, hogyha baj lenne annyira a magyarról megjelent kötetekkel, csak na, néha az ember mást is szeretne. És hogy látok annyira izgalmas könyveket, amik, hogy ez a úristen, mint a Robin Stevens, tehát hát igen, tehát könyvkiadóként is nagyon, nagyon szívesen dolgoznék.
Mennék hozzá dolgozni.
Igen, igen. Úgyhogy ez nehéz kérdés. Tehát ez a két álommunka nekem egyébként. Bár lehet, hogy nyilván a könyvkiadás az jobban, mert tehát azért a könyves eladáshoz azért más is jár, nem csak a kedvesebbükkel beszélgetni az éppen olvasott könyvekről, vagy a friss megjelenésekről.
De akkor, hogyha befejeztük a felvételt, akkor te is, meg én is sétáljunk el, és vegyünk egy lottót.
Jó, oké.
Igazából már el se kell sétálni, hiszen lehet online is lottozni.
Jó, de hát ott így kell, hogy a macskámnak az oltási bizonyítványát is meg kell adni, hát annyit nem ér.
Esetleg te akarsz tőlünk valamit kérdezni?
Jaj, várjatok, ilyenkor mindig van ez a, mint amikor ilyen előadás szart az embert.
Ja, igen, de most akkor
csoport
most...
Csoport előtt, és akkor is van kérdésetek.
Akkor tök ciki nincs.
Hát akkor köszönjük. Hol van a WC?
Lesz-e fogácsa?
Igazából így kérdésem nincsen, csak én ezt szeretném nektek mondani. Én nagyon lelkes hallgatótok vagyok, és nagyon szeretem hallgatni az adásaitokat. Két hetente, vagy három hetente, ahogy nekem összejön. Jó, hogy vagytok, és szerintem így fontos hiány töltötök ide itt a magyar podcastekben, ami hát még eléggé szerény a paletta, de szerintem tényleg egy meghatározó alakjai vagytok itt a magyar podcasteknek, és na, jó titeket hallgatni, pont, meg olvasni is, persze, tünde téged, mert ugye Brigitte nem lehet olvasni. De...
Jó, hát ja, elmondom, apirogatok meg Facebookon, hát.
Ja, igen, ez a kérdésem, Brigi, mikor kezdesz el megint blogolni? Ez a tünde, neked mikor tér vissza az olvasási kedved?
Hát reméljük hamarabb, mint ahogy én elkezdtem megint blogolni.
Mondjuk én például úgy vagyok most vele, hogyha olvasok is valamit, akkor inkább szeretek róla így beszámolni, tehát ugye akár így a podcastban, vagy a Facebookon, amikor így megosztogatjuk ezeket a könyvmolyságos dolgainkat, hogy éppen mi az, ami foglalkoztat, és akkor utána egy kicsit így elmegy a kedvem attól, hogy ugye a blogra is írjak, de mindig nézegetem, hogy azért van itt egy csomó könyv, amiről már nem ártott volna írni, meg hát, hogy most már így a kilábalóban vagyunk talán ebből a helyzetből, akkor talán az olvasási kedvem is
de azért nem hagyod ott azt a platformot, remélem.
Ja, nem. Én is olyan vagyok, hogy mind a bloggal, mind ezzel a podcasttal is, hogy ez mind a kettő olyan dolog, ami egyrészt nagyjából rendszer, másrészt a blognál különösen, tehát így vissza tudok rá tekinteni, hogy úristen, már mióta megy, és mióta csinálom, és néha visszaolvasom régi bejegyzéseket, és aha, nem is volt olyan rossz az, mármint amit írtam, meg ahogy írtam.
Ez abszolút közös pont, igen.
Meg így rácsodálkozik az ember, hogy én erről is írtam. Már annyiszor gondolkozom, csak mindig én szeretek ilyen más emberekkel együtt dolgozni, mint mondjuk a podcast esetében a Brigivel, mert az ő kreatív energiáit én így be tudom úgymond gyűjteni, és akkor én megcsinálom a technikai dolgokat, ő meg tud jobban elengedni magát, én úgy érzem. Szabad teret tudok adni a Briginek.
Meg tudom, hogy nekem ez nagyon jó, ez, ha így rajtam múlna, akkor én ebből az analízis-paralízisből én soha nem lépnék ki. Tehát én mindig csak, tudom, hogy ez ilyen szakmai általános, hogy én szeretek minden oldalról megvizsgálni, csak aztán, amikor minden oldalról megvizsgálok valamit, annak már annyi oldala van, hogy ez egy gömb, és így beleveszek ebbe az érvek és ellenérvek sorakoztatásába, és így ennyi, tehát nekem ez nem megy sehova, én csak így gondolkozok róla, hogy de mi van, ha, és mi van akkor, és akkor ezt így, ezt úgy, és így kell valaki, aki
így aki azt mondja, hogy kész, elég, ennyi.
Igen, tehát most ne csak így a szájunkat jártassuk, vagy majd lesz valahogy, hanem így csináljuk.
Jaj, meg ez a kérdésem még. Szóval mit hozott nektek a podcast? Milyen pozitív dolgokat? Miért éri meg csinálni? Mi az, ami így...
Azért jó, hogy ez ilyen társas dolog, és ilyen nem egyedüli, mert akkor így hagynám egy kicsit mondjuk így, vagy mondjuk hónapok nem nyúlok a podcasthoz, mint ahogy most a blog van ilyen kicsit tetsz halott állapotban, és csak a kötelező köröket futom le vele. Ha egyedül csinálnám a podcast, meg az unalmas amúgy egyedül csinálni egy podcastot, tehát mindenképpen jó, hogy van egy társ, akinek egy kicsit... Egyrészt, hogy össze kell egyeztetni egy csomó mindent, tehát egy kis ilyen időmenedzsment az rászorít arra, meg ez ilyen rendszeresség. És amikor így kitaláljuk például, hogy mi legyen a téma, akkor függetlenül attól, hogy melyikünk készül föl jobban, vagy melyikünk nem, még így is a másik az rengeteget tanul, legalábbis én mindig így vagyok vele, hogy rengeteget tanulok, még felvétel közben is, tehát amikor ugye hallgatom, hogy a Brigi éppen miről beszél, és így kitárult egy kicsit nekem a ismeretköröm, nem se, de igen, tehát egy csomó mindent ismertem meg így a podcaston keresztül. Meg én szeretek ilyen új dolgokkal elszórakozni, akár annak idején ugye a könyvesbloggal is, most ezzel a podcasttal is, függetlenül attól, hogy nem ez a világ legnépszerűbb podcastja, de én mindig büszke vagyok arra, hogy viszont rohadt régóta csináljuk, és rendszeresen. Úgyhogy ez az, amit nagyon szeretek benne.
Igen, tehát igazából én így mindent ugyanúgy alá tudnék írni, amiket mondtál, és nem, tehát nekem, én érzem, hogy nekem ez így külön jót tesz, hogy én abszolút a típus vagyok, amikor így csinálom a dolgokat, hogy én csak így kipipálom a listán, hogy ja, megvan, és akkor mi a következő, tehát én nem tudom, tehát én nem, valahogy nehezemre esik így értékelni azt, amit csinálok, vagy így, tehát amikor még egy feladat előtt állok, akkor mindig iszonyatosan szorongok, és sokszor így le is beszélem magam itt az analizálásom, hogy valamit csináljak, viszont amikor már megcsináltam, akkor meg úgy érzem, hát ez nem is volt olyan nagy dolog, ez bárkinek sikerült volna, menjünk tovább, mi a következő, és így önmagában az eredményeket nem tudom értékelni, viszont az, hogy itt a podcast, és ezt így nem tudom magam előtt se letagadni, hogy ott van 168 óra, 168 adás, amit felvettünk. Tehát azt még én sem tudom magamnak úgy elmismásolni, nem tudom azt mondani rá, hogy hát ez egy ilyen, ja, semmi, hát így easy, és ez így néha tök jól csak a lelkemnek ebbe belegondolni, hogy ja, ez egy tényleg valami, amit csináltunk.
Meg ráadásul én ilyen ötletember vagyok, tehát nekem rengeteg jó ötletem van, csak lusta. Tehát ugye alapvetően ez a másik jellemvonásom, hogy lusta vagyok. És ezért jó, hogy egyrészt, hogy ne égjünk már le, ebbe ketten vagyunk, tehát nem hagyhatom cserben mondjuk a Brigit. Bár néha rezgett a léc, de azért ez így visz előre.
És mi volt így a legpozitívabb visszajelzés így a podcasttal kapcsolatban?
A Marie Claire!
De amúgy az nagyon merőség, tényleg.
Igen, tehát az mindenképpen, tehát amikor megkaptuk ezt a levelet, hogy szeretnének velünk interjút csinálni egy ilyen összeállításhoz, akkor úgy gondoltuk, hogy fú, hát ezt megcsináltuk. Azt hiszem, ez volt az egyik legpozitív. Meg mindig, hogyha valaki megemlíti, hogy hallgat, vagy ír rólunk. Vagy Brigi, neked a múltkor, amikor kaptad az ajándékot.
Ja, igen, igen.
Ja,
tényleg, igen. Ja, igen, igen. Jó, hát azt végül is ketten kaptuk, csak fizikailag hozzám érkezett.
Igen. És ugyanakkor meg bennünk van, mi is ilyenek vagyunk, hogy amit mondtam, hogy azok a szerencsétlen kreatívok, akik nem mernek, vagy nem tudnak, tehát monetarizálni nem tudjuk ezt a podcastot, tehát arra így képtelenek vagyunk, tehát még ilyen egyszerűen, hogy egy Patreont összehozzunk.
Most nem kell mindenből pénzt csinálni.
Igen, tehát ezek a, vannak ezek a mi kis hobbi projektjeink, mint a könyves blogolás és a podcast, amin vannak, akik megélnek belőle, de mi nem azok vagyunk.
De nem tudom, hogy...
nem tudom, ide haza könyves blogolásból.
Hát maximum csak úgy, hogyha könyves blogos voltál, és akkor utána annak révén kaptál valami állást, és vagy megbízást, ami aztán végül is a kenyérkereseted lett. Meg jó, persze podcastból se konkrétan azon, hogy valaki abból él meg, hanem tehát mondjuk a felszerelés, vagy ilyesmit azt tudnak újítani, vagy hasonlók. Tehát ez nem egy hirdetési felület, mert mondjuk könyves blogként mondjuk maximum még annyi, amit be lehet szedni, ugye a recenziós könyv esetleg, meg hogyha van valami affiliate link egy-két webbolthoz, hát podcastnál meg ez még annyira nem játszik.
De nem tudod, hogy én nem vagyok egyáltalán ellene a pénzkeresésnek, sőt, én nagyon szeretem a pénzkeresést, de nem tudom, én ilyen maradi vagyok ebből a szempontból, hogy szerintem jó, hogyha az ember hagy magának olyan hobbit, amin nincs rajta az a nyomás, hogy ebből most így pénzt kell csinálni.
Abszolút, igen. Tehát én is így vagyok a könyves bloggal, hogy sok mindent könnyítenének a recenziós példányok például nekem is, mert nyilván azért van egy havi kiadás, ugye, itt az embernek a könyvek terén, amiket elolvas, még hogyha nem is, nem tudom, százasával veszi a könyveket, de nem tudom, igen, akkor ott lenne nyilván az embernek a nyomás, hogy ezt el kell olvasni határidőre, a normális dolgokat kéne írni róla, nem csak leírni ezt vagy azt, aztán ahogy esik. Igen. Jó ez, hogyha megmarad az embernek ez a dolog hobbinak.
Igen, és hogy amíg jó kedvel és jó szívvel, lélekkel csinálja, addig csak csinálja tovább. Szerintem köszönjük, Anna, hogy itt voltál velünk.
Hát én is köszönöm a meghívást, tök jó volt veletek itt lenni.
És esetleg, hogyha van valami témajavaslatod, hogy amiről legközelebb beszélgethetünk, szívesen meghívunk újra a vendégségbe.
Jó? Oké. Szívesen jövök, bármikor.
Citákat is hozzad.
Hát most egy cita se volt bent, pedig mondtam, hogy a csili az maradjon, de nem voltam érdekes most.
Ez nem olyan érdekes, hogy ülsz a mikrofon előtt és beszélsz.
Igen,
sajnos. Mármint a cicáknak, nekünk az volt.
Hát igen, köszönöm.
Köszönjük szépen.
Igen, ez jó, hogy nem aludtatok el rajta.
Nem, sőt.
Remélem, a hallgatók se fognak meg.
Nem, biztos, hogy mindenki élvezni fogja. Köszönjük, Anna, és a hallgatókkal pedig majd két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!